Kedves hallgatom! A 8. Zsoltárt Mesiási Zsoltárnak nevezik, mert idézik az Új Szövetségben az Úr Jézus Krisztusra vonatkozó közvetlen utalásokban. A 8. Zsoltárt háromszor idézik az Új Szövetségben. Valójában az Úr Jézus maga is idézett ebből a Zsoltárból. Máté evangéliuma 21. fejezetében föl van jegyezve Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulása. A gyermekek a templomban ezt kiáltják: Hozsanna a Dávid fiának! A főpapok és az írástudók így szólnak: Hallod, mit mondanak? Ekkor Jézus így szól: Hallom! Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Máté evangéliuma 21. rész 16. vers. Urunk a 8. Zsoltár 2. versét idézte. Megmondta a főpapoknak és az írástudóknak, hogy jó lesz, ha elolvassák ezt az írás részletet, hogy megértsék, miért mondtak ilyet a gyermekek. A 2. idézet ebből a Zsoltárból az 1. Korintusi levél 15. részének 27. versében található, a feltámadásról szóló fejezetben. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Ez idézet a 8. Zsoltár 6. verséből. Nagyon nyilvánvaló, hogy ez a Zsoltár nem a mi korunkra utal, ahogy Pál magyarázza. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Ma még nem úgy látjuk, hogy minden az ő uralma alatt van, az bizonyos. Azonban a legteljesebb idézet a zsidókhoz írt levél 2. részének 5. versétől a 8. verséig található, ami nagyon világossá teszi, hogy a 8. Zsoltár utal a mi Urunk Jézus Krisztusra. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Megint fölhívja figyelmünket arra, hogy olyan korban élünk, amikor még nincs minden az Úr Jézus uralma alatt. Nyilvánvalóan a 8. Zsoltár a jövőbe tekint. Figyeljük meg a zsidókhoz írt levél 2. részének 9. versét. Ezt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. A 8. Zsoltár Jézusról beszél. Ez a 2. mesiási Zsoltár ezzel a nyilatkozattal indul. Ó Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Aztán a Zsoltár ezzel zárul. Ó Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Ez nem a mai időre történő utalás, amelyben élünk. Isten neve még nem felséges az egész világon ebben a korban. Nem sokkal ezelőtt hallottam egy idős embertől, aki közvetlenül az örökké valóság küszöbén állt, hogy az Úr nevét hiába használta olyan módon, ami teljesen elfogadhatatlan volt. Végig haladva az utcán egy nagyon szépen öltözött, jó kinézésű kedves hölgy, aki már úgy nézett ki, mint egy nagymama, káromkodott. Hogyan tud káromkodni? Isten neve még nem nagyon felséges-e földön. Tény, hogy az emberek ma nem sokat beszélnek Istenről. Megfigyeltem a híreket, hogy Isten nevét sohasem említik. Ő is benne van a hírekben, de sohasem hozzák előtérbe. Istent elismerik a biztosítási szerződésekben, és biztosítják a házakat a tűz és egyéb katasztrófa ellen, és akkor aztán azt mondják, hogy ha mégis bekövetkeznek, azokat Isten okozta. Vajon azt gondolják, hogy Isten körbejár, hogy elpusztítsa a házakat? Isten csak ilyen nyilvánosságot kap korunkban. Nagyon is szomorú, ha így gondolnak rá az emberek. Szándékosan kihagyják őt. Igéjét nem kívánják az iskolában. Ezek a széles látókörű liberálisok, akik úgy hiszik, hogy mindenkit meg kell hallgatni, azt gondolják, hogy a pornográfiát meg kell engedni, mert az emberek szabadságát nem szabad korlátozni. Barátom, vajon nekem nincs részem abban a szabadságban? Szeretném, ha imádkoznának az iskolákban az unokáimért. És te is szeretnéd? Szeretném, ha nyilvánosan elismernék Istent. Szeretném, ha nyilvános összejöveteleken imádkoznának. Vajon nincs szabadságom többé ebben az országban? Isten neve még nem felséges ezen a földön. Az egyik estén egy izgalmas úti beszámolót hallgattam a televízióban. Egyesek felmásztak a Mount Everest csúcsára, és a hegytetőn iszonyatos vihar tombolt. Ez az ősi hegy igazán azt visszhangozta, hogy az ember semmi. De nem említették Istent. A hegyek csupán a föld kitüremlései, sziklák és néhány fa. Nem beszélnek és nem közlik az emberrel, hogy kicsinek érezze magát. Isten alkotta a hegyeket, barátom. Isten tudatta azokkal az emberekkel a Mount Everest tetején, hogy ismerjék el valódi jelentéktelenségüket. De az emberek nem tanulták meg, hogy Isten milyen fenséges, csak a természetről beszélnek. Hadd mondjam neked, hogy Isten neve még nem felséges a mai világban. Egyáltalán nem. A 8. Zsoltár első mondata profécia. A jövőbe, a dicsőséges jövőbe tekint. Ez mesiási Zsoltár, amelyben az Isten embert látjuk. Hangoztatja Krisztus emberségét és végső győzelmét, mint emberét. A 2. Zsoltárban láttuk az embert elutasítottságában, Isten elleni lázadásában. A 8. Zsoltárban látjuk, hogy az ember végül uralma alá hajtja a földet, és eljön az a nap, amikor Isten nevét hirdetik az egész világon. Ennél a pontnál meg akarom említeni, hogy ez a Zsoltár milyen címet visel. A karmesternek, a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. A héberben itt a gittit szócska áll, amit általában egy hangszernek, a líra egyik típusának fordítanak. Egy zsidó tudós mondta, hogy a gittit szót Gát nevéből eredeztették, és azt a hangszert Gátban ismerték. Emlékeztetlek arra, hogy Dávid menedéket talált Gátban, amikor menekült Saul király elől. Valószínűleg megtanult azon a különös hangszeren játszani abban az időben, és később bevezette Izraelben is. A Vulgata és a Septuaginta fordítása szerint a gittit szőlőprés. Azt hiszem ennek is van jelentősége, amint a 8. Zsoltár leírja a szenvedés szőlőprését, amibe az Úr Jézus került, érted és értem. Mint ember, megízlelte a halált minden emberért. Megízlelte a szőlőprés nyomását. Később Ézsaiás elmondja, hogy az Úr Jézus Edomból jön. Így ír. A sajtóban egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Tapostam őket haragomban. Tiportam őket felindulásomban. Levük a ruhámra fröccsent. Egész öltözetemet beszennyeztem. Ézsaiás könyve, 63. rész, 3. vers. A szőlő leve került ruhájára, és ez nem a saját vére, hanem ellenségeié. Láthatjuk, hogyha Krisztus vére semmit nem ér ma valakinek, akkor nem üdvözül, hanem ítélet alá kerül. Vagy az ő vére van rajtad, vagy a saját véred, barátom. Ez az ember helyzete a mai világban. A 8. zsoltár Dávid zsoltára. Vannak, akik próbálják beleolvasni a fiú halálát, feltéve, hogy Dávid írta ezt abban a korban, amikor meghalt Batseba fia, vagy amikor meghalt az óriás Góliát. Mindezeket az elméleteket azért említem, mert ez a zsoltár nyilvánvalóan mély jelentést hordoz. Volt egyszer egy professzorom, aki ennek a zsoltárnak a következő címet adta: Csillagok és csecsemők. Ez a zsoltár eljut az egektől, a holtól, a szopós babákig. Ez a zsoltár összhangban van a 19. zsoltárral, ami egy másik természeti zsoltár, és beszél a Szentírásról meg a napról. De a napot itt a 8. zsoltárban egyáltalán nem említik. Ó Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 8. zsoltár, 2. és 3. vers. Az Úr világossá tette ennek a versnek az igazságát, amikor a földről ezt mondta: bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliuma, 18. rész, 3. vers. A gyermekek kiáltották: hozsanna a Dávid fiának. Máté evangéliuma, 21. rész, 15. vers. Ez az ő úgynevezett diadalmas jeruzsálemi bevonulásakor történt. Valójában azt nem tekintem diadalmas bevonulásnak. Várnunk kell addig, amíg ismét visszajön a földre, és akkor igazán diadalmas lesz a bevonulása. Ez csak egy kis képe annak a ténynek, hogy ismét eljön a földre, és amikor eljön, akkor létrehozza királyságát. Eközben meg kell térnünk, és olyanná kell válnunk, mint a kisgyermekek. Azt hiszem, ez azt jelenti, hogy újonnan kell születnünk, és kisgyermekké kell lennünk. A kisgyermekekhez hasonlóan félre kell tennünk minden dicsekvésünket, és egyszerűen hinnünk kell. Milyen csodálatos egy-egy kisgyermek hite! Ebben a zsoltárban látjuk az Urat, mint teremtőt. A természetvilágot ő alkotta, és az embert is ő teremtette. Itt kapcsolat van a kettő között. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél. 8. zsoltár, 4. vers. Az amelyeket ráhelyeztél azt jelenti, hogy Isten határozta meg a helyeiket. Gyakran föltekintek a holdra és a csillagokra, amelyek fényesen ragyognak a délnyugati égbolton. Sokszor kíváncsi voltam rá, hogy miért vannak ott. Csak annyit tudok, hogy ott vannak, mert Jézus oda helyezte azokat. Dolgozószobámban ide és oda helyeztem bizonyos tárgyakat. A könyvem azért van ott, mert én oda tettem. A csillagok nem úgy vannak elrendezve, ahogy én szeretném, mert talán más sorrendbe tettem volna azokat, de az Úr Jézus úgy akarta, hogy ott legyenek. Ő rendezi el a csillagokat. Az egek az ő ujjának művei. Érdekes, hogy amikor az ige az üdvösségről beszél, az Úr feltűrt karjáról szól. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Kielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Itt karja szó szerepel egyes fordítások szerint. Ézsaiás könyve, 53. rész, 1. vers. De amikor az egek és a föld teremtéséről szól, akkor azt ujjai munkájának tekinti, ahogy John Wesley megfogalmazta: Isten az egeket és a földet megteremtette, és még félig sem használta föl az erejét. A teremtés az ő ujjának munkája, mint amilyen egy asszony horgolása. Isten az ő dicsőségét helyezte a teremtett világ fölé. Nagyszerű, hogy dicsőség van a teremtett világban, de mi nem imádjuk a természetet. Mi a teremtőt imádjuk. Újjának műve dicsőségéről és hatalmáról beszél. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. 8. Zsoltár, 5. vers. Még mindig vannak olyanok, akik azon töprengenek, hogy micsoda az ember. Az ember bonyolult teremtmény. Az emberi faj egy tagja, és vannak, akik ki akarják számítani, hogy miként került a földre. A Biblia szerint Isten teremtett minket, és ő helyezett a földre. Aztán az ember ostobává lett, és hátat fordított teremtőjének, és engedetlenné vált vele szemben. Miért törődik Isten az emberrel? Miért nem törli el a föld színéről? Miért nem semmisíti meg? Az ember nagy kudarc. Ezt nem szívesen halljuk. Inkább a sikereinkről szeretünk hallani. Olykor azt gondolom, hogy a világon a legnehezebb foglalkozása a rák specialistáknak van. Úgy látom, hogy ők a pesszimisták közé tartoznak. Még nem túl sok sikertörténetük van szakterületükön. Az ember nem a sikertörténetek hőse, hanem inkább szerencsétlen teremtmény. Az ember összekuszálta a földet. A zsoltáros megkérdezi, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Megmondom neked, hogy miért fontos az ember. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus Krisztus meglátogatta az embert. Utazást tett a földön, és meghalt a kereszten, hogy tudassa velünk, hogy szeret minket. Nem szeretetével váltott meg minket, hanem irgalmával, mert mi semmit sem tudtunk neki fölajánlani. Nem voltunk méltók a megváltásra. Isten azonban elküldte fiát e földre. Nem tudom, hogy van-e más bolygó, ahol élőlények laknak. Lehet, hogy van, de tudom, hogy Krisztus ott nem járt, hogy meghaljon a kereszten. Csak idejött ebből a célból. Evéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 8. Zsoltár, 6. vers. Amikor az Úr Jézus megjelent az ószövetségi korban, akkor az Úr angyalaként jött, de amikor Betlehembe érkezett, akkor ennél alacsonyabb rangban jött, az ember szintjén érkezett. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. 8. Zsoltár, 6. vers. Az ember uralmat kapott Isten kezének művein, de az ember elvesztette ezt. Az ember ma nem ura a világegyetemnek. A tudomány azt gondolja, hogy már uralkodunk valamin, de rájövünk, hogy a tudomány beszennyezte a földet, és úgy néz ki, mintha földünk egy nagy szeméttároló lenne. A tudomány felelős a föld beszennyezéséért. Ha imádod a tudományt, és ki akarsz kerülni a szeméttárolóból, akkor Istenre van szükséged, aki segíthet rajtad. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, de az ember még nem uralkodik mindenen, és nem is uralkodik, amíg Jézus vissza nem jön. A juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényein járnak. 8. Zsoltár, 8. és 9. vers. Isten teremtette mindezeket. Ő a teremtő. Isten alkotta a mezővadait, az ég madarait és a tenger halait. Isten alkotta mindezt. Ő a teremtő. Ő teremtett téged és engem. A Római Levél első részének 20. versében Pál apostol ezt mondja. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Láthatjuk Isten kezének munkáját, ha egyszerűen magunk köré tekintünk. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. 8. Zsoltár, 9. vers. Nem most, hanem egy napon az Úr neve kiemelkedik az egész földön. Korunkban olyan világban élünk, amely sóhajtozik. Fájdalmak közt nyög, és várja a megváltást. Római levél, 8. rész, 22. vers. De Isten az egész teremtett világ fölött áll. Ő az egek fölé helyezte dicsőségét. Odafönt van az a személy, aki 2000 évvel ezelőtt lejötte földre, hogy megszülessen Betlehemben. Ő most a dicsőségben ül Isten jobbján. Csak hitáltal láthatjuk meg őt. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, hadd magasztaljalak téged, mint teremtőt, aki az Úr Jézus Krisztus által és az Úr Jézus Krisztussal nézve teremtetted ezt a világot. Add, hogy meglássalak téged a világban, és dicsőítselek téged, mint alkotómat, teremtőmet és megváltómat. Amen.